Det var ennek a szombatnak a neve Sebet Pinkász. Mózes negyedik könyvének a 25. fejezetében kezdődik az a történet, amiben már múlt héten vele is mentem, de el is kezdem, akkor szól az Úr Mózesnak, 10. verset olvasom, mondván: Fínás, Elázár fia, Áron pap unokája elfordította az én haragomat Izrael fiaitól, mivel az én bosszomat megállotta ő közöttük, ezért nem buszítom ki bosszomban Izrael fiait. Mondd azért, íme az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom néki, és lészen ő nála, és az ő magvánnál, ő utána, az ő örökkévaló papságnak szövetsége, mivel hogy bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelés végzett Izrael fiaiért. Pinkásznak a története Finásnak, megint a két nevet mondom a héber és a magyar fordítás szerint itt. A története igazából ismert előttünk, történt pedig, ahogy olvastuk, és Izraelnek a fiai belekeveredtek abban, hogy idegen nőket vettek magukhoz, és ezek természetesen ebben az örömködésben, ami paráznosság is, ami ráadásul törvénytagadás is, hiszen a házasság a más népekkel tiltva volt, pontosabban nem is a házasság, hanem a bálvány imádókkal való közösség tiltandó volt a választott népnek. És Finás, Pinkásznak a története megint csak egy olyan történet, ami a kereszténység szemében egy borzalmas dolog, hiszen Eliezer főpapnak a gyermekeit olvastam, Istennek nem tudta elnézni azt, amit tett a nép, és ő volt az egyetlen, amelyik fogta a dárdáját. 7. verset olvasom, és amikor látta a Finás fölött, Eliezer Áron papnak unokája, felkelel egy gyülekezet közül, és dárdát vevel kezébe, és beméne az izraelite férfi után a sátorba, és átadta fél mindkettőjüket, mind az izraeli férfit, mind az asszonyt hason, és megszűnik a csapás Izrael fiai közül. Tehát testi és lelki paráznosággal beszélgetünk, ahogy a Károlyi fordításnak a címében is szerepel. Izrael eljutott egy olyan ideig, amikor átment az előző történetben Bálámnak az átkai jóra fordultak, és áldásra fordultak, és ebben a jó állapotban érkezett be az, hogy a jó dolgában, ahogy szokták menni, akkor megy a medve a jégre, hát Izrael nem a jégre ment, mert a klíma se olyan, hanem a jót kereste, a test és a lelki jót, és ennek a következményei lett, hogy Isten valóban meg is haragudott, és meg kellett ítélnie azokat a vegyes kapcsolatokat, házasságnak is mondható kapcsolatokat, amik közben a nép férfiai kötöttek. Paráznosságnak nincs helye. Tulajdonképpen ez az egy mondatos ennek a történetnek az üzenete. És amikor itt olvasok a Bálám Finásnak a történetét, benne van, hogy egy gyermeket a szíve alatt hordó nőt, úgy, ahogy van lándzsával, keresztül döfte, hát egy kicsit azért horrorikus, de meg kell értenek az üzenetét azt, hogy ha csak a nő halt volna meg, ha csak a bűnösök haltak volna meg, a gyermek tovább élt volna. És így ment volna tovább, a gyümölcse a bűnnek, a gyümölcse a paráznaságnak élt volna tovább. Ennek a szellemi lelki üzenetei számunkra is most nagyon is aktuális. Nagyon is aktuális, hiszen annyi, de annyi kínálat van, és annyi nagyon jó kínálat van a test és lelki területeken, hogy könnyű beleesni abban, hogy keresztény is vagyok, hívő is vagyok, de benne van ebben a történetben, a mostani korban benne van a de. Isten ezt mondta nekem, de. Isten erre meg erre hívott el, de. Isten azt mondta, de megértő Isten ő. Hát persze, hogy megérti, akár még a melegeket is megérti. Ugye most, hogy aktuális dolgot is így beleszűrjek, egy kicsikét belefonjak, azt is megengedi Isten. Hát de milyen Isten az? Hát nem kegyetlen Isten, az szerető Isten. Meg tud ő érteni. Igen, meg tud érteni, amikor kimondja azt, hogy meg kell ülni. Meg kell ülni még a következményét is. És a méretünkben is még a következményét is meg kell élni annak, amivel közös voltam. Aminek gyermeke született, aminek a magja kikelt. Amikor a heti szakasznak olvasom a profétai részét, Jeremiás könyvének az első fejezetét, abban is nagyon érdekes a történet, hogy hol kapcsolódik a finás történetéhez. Negyedik versre olvasom az első fejezettől Jeremiás profétánál. Szóla pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméktől kijövél, megszenteltelek, profétának rendeltelek népek közé. Ez az összekapcsoló. Kétféle mag van az életünkben. Igen, van egy mag, amit Isten ad. Egy, amire minket berendelt. Ez a tiszta mag. A mag mi vagyunk. Isten elrendelésében lenni. És van egy másik, amelyik megint csak megfogan, az a bizonyos finálási történetnek az elferdült formája, amikor is a választatni férfiai idegen nőbe, idegen pogány nemzetnek a nőtagjaiban összekeverték a magot. A kevert mag és a tiszta magnak a története, ami összekapcsolja Jeremiást és Fínást. Én úgy gondolom, hogy nekünk is érdemes volna megnézni, hogy mi az, ami bennünk megfogant, milyen gondolat, milyen ráhatás, mivel voltunk közösek az elmúlt időszakban, kinek hány évtizede van, miben lett megtermékenyítve, miben. Hiszen hatással van ránk számtalan dolog ebben a világban. Számtalan dolog, és ha nem figyelünk oda és befogadjuk, akkor úgy, mint egy nő az imival sejteket, ugyanúgy életet megszülethet, sőt nem megszülethet, hanem először csak megfoganhat bennünk valami kevert, ami eleve rosszat jelent. Mert minden kevert dolog Isten akarata ellen van. Minden kevert, ami nincs Isten akaratában, a kevertség által már rossz. Nincs kevert. Isten nem tudom, hogy hány példában és hány parancsolatában közli a válaszod néppel és ma is nekünk, semmibe, de semmibe nem lett kevert dolgunk. Amit befogadunk, az nem olyan, ami nyomtalanul kimegy az életünkből. Amit befogadunk, az akár megfoganhat egy hamis tanítás, egy lelki vagy más szellemiségben levő bármi, amely közösséget vállalunk. Tudjuk-e, hogy Isten adott-e valamit? Tudjuk-e, hogy Isten tervében van-e valami? Úgy, mint Jeremiás élete, vagy akár a saját életünk is. Tudjuk-e, hogy Isten akaratában van az, ami bennünk éledezni kell? Mert én hiszem azt, hogy valamennyien, hogyha igazából ott állunk Isten előtt, akkor ő megmondja nekünk, hogy ezt én adtam. Ugyanis szembesít, mint Jeremiást, hogy te ennek a fia vagy, ide tartozol, teljes bemutatást tesz, teljesen bemutatja Jeremiást, hogy kicsoda ő, és Isten is bizonságot ad róla, hogy meg se születte, és én nekem már tervem volt veled, ismertelek, tudtam, mi lesz belőled, Istennél nincsenek ismeretlen dolgok. Előttünk vannak ismeretlen dolgok, amikor bizony a nagy jólétünkben nem figyelünk oda Istenre. És ez jellemző a mai korba is, hogy amikor jól megy a dolgunk, akkor nem figyelünk oda, akkor lazzák vagyunk, akkor bizony mindent be tudunk fogadni. Amikor jól mennek a dolgaink, akkor egyértelműen, hogy a gyülekezetben nem ige van, hanem mindenféle mulatozás, szórakozás, hiszen előtte a választott nép is neki állt örömködni, ott a Sittimnél neki állt a paráználkodni a idegen szellemiséget hordozó pogány népeknek a nőtagjaival. Valóban tudjuk-e azt, hogy mi az, ami bennünk megfogan? Minden megfogan bennünk. Minden, amivel közösséget vállalunk. Mindent, amit befogadtam, az megfogan bennem. Még a gyerekkori tanulmányainknak is vannak következményei, olvasmányainknak, bárminek. Vagy egy szülői tanácsnak is vannak következményei, ha befogadtam, az életté lesz bennem. Életté lesz, lehetnek a mások bizonságai, mások kísértései, plusz-minuszban ott van, meg kell vizsgálnunk, hogy kivel fekszünk le, kivel vállaljuk a közösséget, az egy létben léted, hogy abból milyen új születik, az viszont már a mi felelősségünk. És Istennek a finási történetben, Pinkász történetében bizony kemény a szava, nem és nem. Ha volt az életedben olyan, ami nem Istentől való, volt, ami egyértelmű bálványimádás, egyértelmű pogány, egyértelműen világi, annak meg kell halnia. De úgy kell meghalni, hogy következménye nem lehet. Úgy kell meghalni, hogy megtagadom, kiírtom. Kiírtom, hiszen Isten ma ezt a feladatot számunkra adta. Annak idején az Ószövetség története szerint, bizonságai szerint Isten azonnal is tatárgás ítéletet hozott. Pogány kapcsolat, pogány gyerek, mind a kettőnek kell halni, mind a háromnak, mert a utolsó születhetett meg. Mind a kettőnek meghalni ma már nem kell, ma már kegyelmi állapot van, de a mi felelősségünk, hogy meghalunk-e, vagy az utolsó ítélethez hogy fogunk odaállni, mint aki bálványimádó volt és keves szellemiséggel Isten akarata ellen működött. Hiszen ha belegondolunk abban, hogy egy zsidó férfi annak idején egy idegen nemzetbe jött pogány nővel hált és lett majdnem utódja, ez hogy is működik a mai világban? Akár egy vegyes házasságra is rá tudok vetíteni, amikor azt mondom, ha elvesz valaki egy hitetlen feleséget, akkor gyermeke viszi tovább a hitetlenséget. Roppant egyszerű azok, magam is tudom, hogy a most 6 éves gyerekem most kezd csak az édesanyjától felém fiú gyerekként közelíteni, és teljes egységben volt a édesanyjával, akinek a köldök zsinórjára volt kezdetben az anyamékben csatlakoztatva, és most, amíg apró gyermekkorát éli, együtt dobog a szíve, együtt gondolkodik tőle, tanul. Egy pogány feleség, egy más szellemiségű, vegyes házasságban levő feleség mindenképpen átformálja azt a gyereket úgy, hogy a férfi, az apa már csak nagyon nehezen tudja valójában átadni neki azt, amit ő kapott Istennek, hogy add tovább gyermekednek. Egy vegyes házasságban veszélyes, hogyha a nő nem Isten szerintétás, nagyon veszélyes, mert a gyerek már is az anya méhben, már is az első éveiben azt örökli, ami az anyja. Itt van az, hogy meg kell ölni azt a régit. Vagy a bibliai történetekben, hogyha már a vegyes házasságról beszélek, ismert módon teljes betérés, mint Naomi, mindenbe azonosulni kell a férfihez, hogy a férfi tudja betölteni azt, amit Isten adott a férfinek, hogy adja tovább gyermekeinek. De ez az állapot a mi felelősségünk, hogy hogy döntünk egy házasságkötésnél, hogy döntünk a megtűréses toleranciánk, hogy nem baj ilyen vagy olyan, mert Isten viszont nem tűri a toleranciát, nem diszkriminál, csak elválaszt. Elválaszt, és sokszor eszembe jut mostanában ez a gondolatnak a időszerűsége. Istennél az elválasztás működik, és nem a megosztás. Elválasztás működik, hogy a jó, rossz, idegen, pogány, és így tovább szét kell választani, de megosztás Istennél nincs. Az, hogy ketten vagytok együtt, de mégis ebben meg abban mások, ilyen nincsen. Ilyen nincsen közösségben, nincsen házasságban, sehol nincsen, mert Isten mindig is a választásokat, akár szakításokkal is akarja, hogy menjen végbe. Talán itt értjük meg, amikor Pál mondja, hogy szükségesek a szakadások, nem az osztódások, a szakadások, a jónak és a rossznak az elválása. És itt, ebben az esetben is, finás történetében is, ott van az elválasztás. Neked kell most elválasztanod, mielőtt megfogadna a gyerek. Neked kellene, úgy kell úgy döntened, hogy bele ne menj egy vegyesbe, neked kell úgy döntened, hogy ne ítéletbe menjél sok-sok bajba bele, hanem tényleg Istentől kért társak, Istentől kért testőrekkel tudjak tovább menni, és a rosszat ő válassza el, mint itt Finás történetében. Ószövetségi módon Finásnak kellett végrehajtani azt az ítéletet, amit most a kegyelem korszakában Isten később végzi, mert a kegyelmi időt és a lehetőséget megadja a változtatásokra, megadja a tisztulásra, a megszentelődésre. Ez a kérdés Jeremiásnál, hogy mivel azonos Finás és Jeremiás története, mint említettem, gyakorlatilag abban ő is egy fogamzásról beszél a Biblia, arról beszél, amikor Isten akaratában születik meg valaki. Isten akaratában, az anya végben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméktől kijövel, megszentetek, proféták rendeltelek népek közé. Senki nem írja mindjárt fel saját magára, hogy én ilyen voltam, hogy az anyaméktől már elválasztott lettem, és a X gyülekezetnek én lettem a pásztor, amit nem is tudtam, de már, hanem itt arról van szó valóban Istennek minden emberre, de van, akinek különös módon más nagyobb feladatra is ad eleve elrendelt akaratot, az ő akaratát érvényesíti. És amikor Jeremiásnak a történetet olvasom, hogy nagyon sok érdekesség van benne, már a kezdetén, nagyon is magunkra ismerhetjük, amikor folytatom tovább, és mondék, ah, Uram Isten, én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Azóta, hogy mondanék én, nem mond ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akihez küldek téged, és beszél mindaz, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mit mond az Úr. És kinyújt az ő kezét, és megjelenti a számot, és mondanék az Úr, ima az én igémet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendeltek téged, hogy gyomlálj, éts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Hát ha valami nagyon érdekes, akkor el kellene mondani hozzá, bár nem akarok mélyebben belemenni, hogy Jeremiásnak a kora nem erről szólt, hogy valakit így népek fölé és egyebek fölé rendel Isten, van hétköznapi esemény. Tudva levőleg Izrael, pont akkor volt az zűrzavaros helyzetben, pont a fogságnak az ideje van, pont a káosz van, pont az van, amikor hát egy kicsit érthetetlen a dolog. Népek fölé helyeztelek. Népek felé helyeztelek, és amikor belegondoltam, amikor itt elhangzik ez a Jeremiási kiküldés, és pusztíts, rombolj, építs és plantálj, hát én nem tudom, de felmerült bennem a kérdés, hogy mit lehetett ott még írtani, és mit lehetett ott pusztítani. Először is a népnek a javát már ugyanjót elvitték a fogságba, aki ott maradt, hát szerencsétlen szántóvető, aki már félig pogány, félig istenhívő volt, az egész ország gyakorlatilag leuralva, lerombolva, szellemben minden szinten, és akkor Isten ad egy ilyen parancsot, hogy írts és rombolj. Hát egy kicsit furcsa, nekem egy kicsit furcsa volt először, és én úgy gondolom, hogy mégse furcsa ez. Mégse furcsa ez, mert meg kellene nekünk is tanulni azt, hogy nagyon szépen tudunk írtani, meg rombolni, és nagyon szépen tudunk minősíteni, és nagyon szépen tudunk ütni, vágni, Bibliával kézzel különösen, az nagyon megy, ebből egész szakirodalom van, akár egy Facebookon is állandó jellege a géppuskázás, meg minden szint, de itt a folytatása is, hogy nem megy másképpen semmi. Ha azt a területet, amit Istenbe akar építeni, egy új kezete van, ha azt nem pucoljuk le, telekönyvileg le kell takarítani a ráépített bódékat. Telekönyvileg le kell összes mindenféle mondott evangélium, meg keresztény, meg krisztusi, meg nem tudom milyen felemás néven szereplő és nem tiszta társulatokat le kell dózerolni. Ha Isten akar építeni, akkor ő meg akar tisztítatni azt a területet, ami van. És ebben az Izraelben, ami akkor volt, ebben a babiloni fogság idejéről beszélünk, itt mindenféle volt, csak tiszta nem volt. És Isten nem azt mondta, hogy na most akkor kezdjünk egy kicsit renoválni, jön baj, ha ezt keveset tudtok, nem lesz rossz, hogy csináltok, majd úgy kiigazítjuk, és persze meg kis kedveskéim, majd helyrehozlak benneteket, majd egy kis ébredés, meg majd jön Amerikába valaki, elmondja, hogy kell csinálni, nem takarítás. Én úgy gondolom, hogy pontosan ezt az időt éljük. Úgy gondolom, hogy pontosan ezt az időt éljük, amikor fogságban van a kereszténység. Nem bántam, valóságban beszélek. Fogságában van a hétköznapokban, nem tud elmenni egy alkalomra se, mert se ideje, se pénze, se ereje, semmi nincsen már. Vágya sincsen, mert generációk egymástól elszakadtak. Az egyik társaság Babilonban van, a másik nem tudja, mit csináljon, hogy fönt Galileában, a tízváros tájékán, a harmadik meg most született, meg fogalmas is, hogy mit csináltak az elődök. Ott áll a nagy káosz. És ezt a nagy káoszt le kell dózerolni. Ezt a nagy káoszt le kell törölni. Én úgy érzem, hogy Isten pontosan ebben az időben, ami most is van, ebben a Jeremiás időben, mert most az van, fogság van a nép. 1%-os fogságban meg bevett egyházak, és mondhatnám a különböző fogságok fokozatait. A hatalom a pénz fogságában, a rabszolgaságban, hogy nem tud csinálni azt, amit, mert kötelezve a sok mindenre, mindened el van fogva, el van lopva, és mindened úgy, ahogy van, más célt használja. arra van használva, és egyszerűen rabszolgai társadalom épült ki, és ennél a keresztények úgy, ahogy van, az értékesebbet, mint Babilonba el is vitte a világ. Nézd meg, milyen jó tudja használni a jó kihívőket, jó keresztényeket a világ. Hát megbízható emberek, szófogadóak, tudják, hogy kell viselkedni, ők kellenek nekünk. Nem akarok mondani, mely egyházal ez nagyon dívik, és nagyon jól tudja a politika használni, a társadalomnak az a réteg, amik uralkodik, nagyon jól tudja használni. Nagyon jól tudják használni a papságot, az egyházakat és sorba ezeket, az kell nekik, a tömeg az maradjon a tudatlanul. Kit érdekel? Nekik a templomok kellene. Nekik a templomban levő kvalifikáltabb tudással rendelkező emberek kellenek, a papok kellenek. És mégis Isten azt mondja, írts ki. Írts ki azt, maradt az egész, az a gaz. Írts ki azt, ami ott össze-vissza épülgetett. Én úgy gondolom, hogy a mostani ébredés, amit nagyon vágynak egyetlen egy első lépése az, hogy Isten ugyan jól letakarít mindent. Kezdjük újra. És ezt annak adja oda, aki honnét jött. Ez a bemutatkozás Jósiásnak a leszármazottja, Jeremiás, Jósiás leszármazottja, és méghozzá Benjamin földjéről jött. Honnét jött? A legkisebb testtől. A legkisebb, de mégis papi nemzedékből. És mégis abból, amelyiknek Isten adott valamit, hogy betöltse, a legkisebbből kiemelte Jeremiást. Jeremiás, és ő szólt, hogy menj és tedd ezt. És amikor Isten beszél Jeremiással, akkor újabb-újabb meglepetések vannak, amikor Isten bemutatja neki ezek után a két látványt. Az egyik a mandula vesző kivirágzása, és a másik az a bizonyos fazék, ami a északi népekről szól. De máshol olvasom, a 17. verstől olvasom, te azért ő vesz fel törekadat és kelfe, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged tőlük. Mert íme én erősített várossá, vasoszlopá és észbásával teszlek ma téged, mind az egész földön Júda királyi fejedelme és papjai ellen, és a föld népe ellen. Vihaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Isten kiküldi Jeremiást, aki éppen óckodik, hát fiatal vagyok, ha lehetne, akkor más küldjél. És az óckodásunk azért sokszor előfordul, hogy ebben a helyzetben, ami most is van itt, ebben a korszakban, mert mi élünk, bizony benne van az emberbe. Isten, ha lehet, akkor hagyják ki ebből a buliból. Isten, ha lehet, akkor bízz ezt másra. Én ebben elfáradtam, én ezt már nem akarom csinálni. Csinálnak akarnak. Ez nem a fiatalos lendület, hanem mondjuk az én koromban elég hamar előfordul, hogy köszönöm szépen, ebben nem kívánok részt venni. De a fiatalossága itt Jeremiás esetében van, én ezt nem értek, én köszönöm, nem kérek belőle. Isten, a szava ne azt mondja, na jó, van, majd kitanítalak, meg adok még egy áront, mint Mózes esetében volt, hanem azt mondta, hogy nem mész. Ráfázol. Na most nem egészen biblikus, amit mondtam, hanem így mondta szó szerint, ha nem mész, akkor ők fognak jönni. Úgy mondja, én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, körben én riasztalak el téged előlük. Na, jó kiküldött Isten, ugye? Mész, veled leszek, ez annyit, hogy hitbe kell járnod. Menned kell, és Istennek az összes ígérete Jeremiásnak az, hogy megvédelek. Nem az, hogy győzni fogsz, nem az, hogy nagy ébredés lesz, nem az, hogy te leszel a helyreállító, meg foglak védeni tőlük. És bizonyára számomra is egy erősítés volt úgy az elmúlt napokban is, nem az a kérdés, hogy én mit gondolok. Nem az a kérdés, hogy milyen állapotok vannak. Nem az a kérdés, hogy a fele rabs fele, a többség az értékes része rabságban van, mindenféle, hogy minek adta el magát, vagy vitték, de már ott van. Itt van Júda királya, egymással balhéznak, itt akármilyen ökumenikus, vagy nem akármilyen szinten, itt vannak, és menni kell, és szólni kell. És menni kell, és szólni kell. A jövő, amit Isten előttünk mutogat és elénk mutatott, ez nem más, mint a hitnek a jövője. Menjél, veled leszek, nem tudnak bántani. Igen, ma már egy olyan állapot van, amikor nem csak rabságba kerültek emberek, hanem ellened mennek, ha Isten szavát szólod. Ugyanez az állapot. Ugyanez az állapot volt Jeremiás idejében, mint most. És mégis Isten ma is kiemel embereket, és azt mondja, menjél, ne félj, veled vagyok. Nagyon sokszor elhangzik a Bibliában, a pusztai vándorlás utáni időszakban is, Józsefnál is, sokszor elhangzik, ne félj, ne félj. És az újnak, amikor mielőtt tényleg Kánaán előtt volt a nép, és az ország felosztása előtti időszakban van, Józsefnek legtöbbször azt hangzott el, ne félj. És Jeremiásnak is azt mondja, hogy ne félj, ne félj, megmentelek. Hát igazából érdekes szolgálat lesz, hogy én nem akarok valahova menni. Igazából óckodok, hogy hát ha kell, akkor inkább ne menjek. És ebben a helyzetben Istennek az összes ígérete nekem, meg foglak menteni. Hát körülbelül ez, ami most előttünk van. Isten az ő népét meg fogja menteni. Isten az ő népét meg fogja menteni, és ha nem indul el, és nem fog szolgálni, ugyanaz vonatkozik, mint Jeremiásnál, akkor ők fognak jönni. Ők fognak jönni, és te fogsz pucolni, mert nem szóltad Isten igéjét. Mert nem romboltad, nem írtottad ki az, ami fölépült. Nem írtottad ki azt a bálványi vádást, ami történt, és ami fölépült. Második helyzetben sokkal jobb a kép erről, majd szól az Úr nekem, több és jobb, mondván, menjél és kiáss Jeruzsálem füledben mondjad, ezt mondja az Úr, emlékezem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod a szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön, szent volt Izrael az Úrnak az ő termésének zsengéje, akik emészték vala őt, mint minden vétkeznek vala, veszedelem támadva rájuk, ezt mondja az Úr. Kettősség, menj. Mondd el azt a szerelmetességet, amit Isten érez a népe iránt. Menj, most is a mai nap is lehet mondani, menj el Krisztus testéhez, emlékeztes. Emlékeztes Isten szeretetére, emlékeztes arra, hogy menjesszön, emlékeztes arra, hogy ő nem hagyott el. De ugyanakkor mondd el, hogy te mi vagy. Ugyanakkor mondd el annak a többieknek, mondd el a népnek, hogy a papok elhagytak, és mindenki, de mindenki Istennel szemben él, és minden vétekben van, ami veszedelmet hozott rájuk. Igen, most is az a feladat, hogy szolgálnak elmenni, megmondani, hogy Isten szeret, de a mostani állapotod ítéletre alkalmas, és magad szenvedek meg ezt az állapotot. Ez a mi áldás ma. Elmondani a kegyelemnek és az üdvösségnek az örömhírét, elmondani azt, hogy annak az ígéretében vagy, de elmondani azt is, hogy most ebben az állapotban ítéletre vagy alkalmas, és vannak következményei. Halljátok meg az Úr szavát, Jákob ház és Izrael háznak minden nemzetsége, így szól az Úr, micsoda hamisságot találtak benne a ti atyáitok, hogy elidegenkedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valókká lettek. És csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földére, aki vezérelt minket a pusztában, a kijelentés járatlan félúton, földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földön, amelyek nem vonult át ember, és ahol halandó nem lakott, és bevittelek titeket a bőség földére, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek, és bementetek, és megfertőztettetek az én földemet, és az én örökségemet tartossá tették. Én úgy gondolom, ez, ami most a heti szakasznak a haftarájában nincs benne, de ezt a három verset hozzá voltam kénytelen tenni, talán kimondható ez a helyzet. Elfelejtkeztünk. Elfelejtkeztünk arról még személyesen sokszor, hogy Isten mit cselekedett velünk. Elfelejtkezett maga a Krisztus teste is, hogy milyen vezette át, és milyen korszakokon, időkön vezette át, és mennyi bizonsága van Istennek, és mennyire megkapta azt az ígéret, amit a Kánaán földre, mennyire megkapta azt az helyzetet, mondjam, keresztény Európa, mondhatjuk ezt a szót. Mondhatjuk ezt a szót. Isten adta ezt a kontinenst, sőt a másik kontinenst is azoknak a közül népe, akik Isten hívők és Krisztus elfogadták, és mi lett velük? Megfertőzték. Megfertőzték a bűneikkel, a bálványaikkal, és utálatossá tették. Nem ezt tette Istennek a népe Afrikába, itt, mindenhol. Tényleg, ha megkérdez az ember egy hitetlent, mi a véleménye? Mert nem rólunk mond véleményt, hanem Istenről. Ezeknek milyen Istene van? Ezeknek milyen Istene van, és ez a mi felelősségünk. A mi felelősségünk, ami történik most is, a kereszténység felelőssége az, ami történik, bizony saját felelősség. Most nincs más, el kell indulni. El kell indulni. Pusztítani, írtani. Nem az ellenséget. Érdekes módon Jeremiás nem arról szólt, hogy most ő lesz a nagy vezér. És aztán most Babilont elfoglalja, és most mindent rendben tesz. Nem. Otthon értsen ki. Otthon. Ami elferdült, ami az volt, de más lett, ami a megszentségtelenül pedődött, ami a szentből elromlott, ami utálatos Isten előtt. Azt. Ez a feladat a Jeremiásnak. Otthon kell rendet csinálni. Mi, hogyha gondolkodnánk, és ilyen zűzavaros időben, amíg ma van, nekünk az első kép úgy esik le, hogy nekünk valahol kell rendet csinálni. Nem. Isten Jeremiás azt mondta, mennyi a te népedhez. Mennyi Júda királyához, mennyi az egész néphez oda. És ott romboljál. Idáig önmagukat lerombolták, idáig az ellenség rombolta, most Isten akar rombolni. Mert minden tisztátalanságtól meg akarja tisztítani az ő népét. És én úgy gondolom, amikor Jeremiás történetét veszük elő, erre ő neki van akarata és hatalma, hogy igenis ad népet, és a népen belül is ad keményeket, akik Jeremiásként, ha nem is akarnak, kénytelenek ezt a munkát végezni. Ezért adta Izrael népét például, ezért, hogy lerombolja azt, ami nem szent, hogy Isten igéje hangozzék el, és nem teológiák, és sorban mondható az, hogy ami szent volt, ma már nem szent, sorban mondható az, ami Isten nevében elhangzik, legtöbbször Isten ellenes. Maga Finkelszeg a története és Jeremiás története két elhívásról szól, az egy két helyzetről, két foganatásról szól. Az egyik a felem más foganatásra, amit Isten nem tör meg. A másik, amikor ő indít, ő ad magot és életet, hogy keljen ki bennünk. Én úgy gondolom, hogy figyelmeztető Jeremiásnak is a története. Valahol érezni kellene bennünk, hogy valahogy nem jó valami. Valahogy látnunk kellene, és valahogy el kellene fogadnunk, bármennyire Jeremiási hajlamaink vannak, el kellene fogadni. Igen, megyek, rendet teszek. Igen, te mutasd meg mit, és én tudom azt, hogy te, aki megígérted, megmentesz. Még saját magamtól is. Saját magunkat is tudjuk gyűlölni, amikor magunkban rendet teszünk. Saját magunkat is tudjuk gyűlölni, amikor a saját életünkben kell rendet tenni, hogy amit szentnek mondunk, az nem szent, és a szentet átváltoztatok öncélúvá, vagy bármi mássá. Ilyenkor nagyon sokszor önmagunkra is haragszunk. És Isten ad bátorságot még önmagunk elleni harcra is, hogy megvédelek magadtól is. Igen, tessék, álljál. Álljál neki, és írtsad ki, amilyen vadon nőtt. Írtsad ki a romokat, takarítsad ki, mindent készíts el arra, hogy Isten újat tudjon építeni. Mert takarítás nélkül csak renoválás van, és ezt a renoválást, ezt a tódozgatást, foltozgatást bizony nagyon sok esetben nem értjük, hogy miért nem lesz igazából szép templom, mikor egy ócska, valami bádog épületre akarunk templomot húzni. A régi alapokat ki kellene takarítani. Azokat az alapokat, ami nem Krisztusi, azokat az alapokat, amiket ott voltak illegitim módon, ott azon a területen nem Istené. Maga Istennek az elhatározott, megszentelt területén rengeteg teológia, rengeteg gyülekezet, rengeteg akármi épült, ami nem az övé. De az ő nevét hordozza, az ő nevében tesznek, vesznek, és Isten azt mondja, ki kell takarítani. Az egy részét elvitte a világ Babilonban már a hívő embereknek, de most, mielőtt önmagát veszi meg a kereszténység, ki kell takarítani azt, ami nem Isten szerinti, hogy erre a tiszta területre újra megszentelő ereje jöhessen Istennek, és újraépítsen. Újra azt építse, amit ő akart, és amit ő fog megépíteni ígérete szerint. Milyen mag kelt ki bennünk, és mit kell kiirtanunk? Bizony a paráznoságnak a magja az ott van, ott van. A babiloni fogságba való menetelünk igazából annak köszönhető, hogy a bálványimádás a magas fokra hágott. Bizony a kereszténységen belül is a bálványimádás alapvető tényező, mindegy, hogy pásztor, vagy teológia, vagy bárminek is mondhatom, de kevert szellemiségek vannak. És Isten azt mondja Jeremiásnak is, a kevertet írtsad ki. Nem az ellenséget, azon nekem van dolgom, a kevertet. Mert aztán, hogyha nem írtod ki, és nem indulsz el, és nem nevesíted meg, hogy mi a kevert és nem tiszta, szembe fog jönni, és te fogsz elszaladni. Te fogsz elszaladni olyan tanítások, teológiák és uralmak elől, amelyek tudod, hogy nem Istentől való, de Isten nevébe jönnek. Te fogsz elszaladni. Állj ellene ezeknek a dolgoknak, és ha Isten küld, akkor tudd meg, megvéd ezektől. Hogyan? Úgy, hogy ott fogsz szólni, és azt fogod szólni, amit Isten mond. De csak azt, és akkor, amikor ő adja. Szükséges lenne valóban bennünk a idegen magokat úgy megölni, hogy ne legyen belőlük élet. Lehet ez gondolat, lehet ez bármi. Egyenlő bennünk van, az érzületünkben, a tudásunkban, ezeket mind ki kell tisztítani. És ebben egymást is segíthetjük. Igen, mert maga a főpap is a sátánnal van harcba, de a főpapnak a gyermeke, Fineás, annak kell végrehajtani. Fineás papi leszármazék a főpapnak az unokája, de ha Krisztusnak vagy a gyermeke, akkor fogd a dárdát és szúrj. Szúrj. Meg kell halnia az idegennek, meg kell halni a pogány újszülöttnek, mielőtt megszületne, születne, a pogány magzatnak ki nem szabad kelnie. És ugyanitt van a paralel a párhuzam is, Jeremiásnak is, írtani, pusztítani kellett, hogy új legyen. Izrael történetében, amikor megtörténik a Fineásnak a cselekedete, azonnal elérkezett az az idő, amikor Amálek felett győzelmet aratott a nép. Ha ezt megteszi bárki is, hogy a keverséget megszünteti a saját életébe is, utána jönnek a győzelmek a saját testi kívánságok fölött is, amelyek nagyon-nagyon erősek és győzni tudnak és akarnak. De amíg keverség van bennünk, addig Amálek a győzte.